jó estét kívánok! Azt kell mondanom, hogy majd, csak most nem tudom a jelzők sorrendjét, egy szép nehéz esnek nézünk elébe, vagy egy nehéz szép esnek nézünk elébe, melyik a jobb, na mindegy. Tehát most főszerkesztőim azzal szoktak meglepni, hogy hosszú verseket választanak. Amikor meg négy sorosatat választanak, akkor hosszú verseket választanak. Ezért egy technikai eligazítást szeretnék tartani. Elsőnél a második részében van, tehát Székely János Vesztesek című verse után van Ady Endrének a tavasz tanultin, de azzal fogunk kezdeni, csak a kapozás miatt. És aztán a második részben pedig a fekete sövény, az külön van. Még egy pár technikai, én a magam részéről, de nem paradoxúra mondom, csak a magam részéről kikapcsolom a telefonomat. Én nem tudom, hogy ki hogy van vele, de azt szeretném, hogyha mindenki követni a példámat. És a telefonját nem csak telefonálás használja, hanem azt kérdezi, hogy a Facebookra többen nagyon megnem föl. Úgykor úgy volt egy-két kísérlet erre, és oda a fény villanása. Hát csúnyábbak, mint a költészet villanása. Ma pedig a költészet villanásaival fogunk továbbra is foglalkozni. Ja, és még egy technikai dolog, hogy még egy estünk lesz áprilisban. Ebben az évadban, de erre el kell jönni, mert Zsófiék meg Svájcba lesznek, és már megvették a vonatjegyet, ők pontosan itt lesznek. Úgyhogy ez van, és aztán, hogyha minden stimmel, ma már kész van a pályázaton, úgyhogy akkor jövőre tudjuk folytatni, hogyha a urakot odafelé úgy akarják.
Most mi is köszöntjük a törzs vendégeket és az újonnan érkezetteket is. Fodor Tamás hihetetlen mélységből hozott fel egy bölcsességet. Már a görögök is megmondták, ugye, hogy ami szép, az nehéz. Ezen mi se tudunk változtatni, noha 2012-ben beszélünk ilyen versekről. A mai három költőnket voltak éppen, nem igazán tudjuk, hogy mi köti össze. Az biztos, hogy az első kettő mind a három a mai Magyarország határán kívül élt és fejtette ki tevékenységét nagyjából. Ady Endre ugye a Párciumból született, és hát onnan lényegében Érmincent és Párizs közötti nagy ívben élte le az életét, Budapest olykori érintésével, talán mondhatjuk így is. Nem mindig tudatosan tudjuk azt, hogy nagy költőink voltak éppen, vagy nagy íróink voltak éppen budapestiek, vagy elvétve budapestiek, az ország terem vidékeiről érkeztek. Nagyon sok példát tudok mondani. Erre hát ezek közé tartozik Ady Endre is, és hát a másik nagy költőnk Arany János, aki ugyancsak a Párciumból származott. De hát Tamás mondta ugye azt, hogy
minden nagy költő vidéken születik, és Párizsban hal meg. Az eredeti mondás, ez így van, de, és Budapesten hal meg, de hogyha egy komolyan veszük, akkor valóban valószínűleg íróink, költőink nagyobb része vidéken született. Ami azért jó, mert a magyar irodalom vízfejűsége az nem ebből adódik, hogy mindenki budapesti, hanem bizonyos értelemben mondjuk Budapest vált irodalmi központtá. De térjünk az életrajzra, mert az mindig felmelegíti az embert a mű iránt.
Igen, hát Adiról ugye mindenki, többé-kevésbé mindenki tudja azt, hogy kb. 877-től 919-ig élt, tehát 42 éves korában volt meg, 19. január 27-én, itt a Verespálné utcában. És voltak éppen elég későn indult, úgy tekinthetjük. 29 éves korában, 1906-ban jelenik meg nagy hatású kötete, az új verse, még a Nyugat alapítása előtt két évvel. Senki se tudja, vagy nem emlékszik ma már, hogy előtte két kötete jelent meg, 899-ben Debrecenben, illetve 903-ban még egyszer címen. Igaz, hogy van, aki például Rónai György külön nagy tanulmányt szentelt ennek az első kötetnek, és megpróbálta onnan az ívesekig terjedő ívet felrajzolni, de valójában azt nem nagyon lehet látni. 1900-as évek elején Debrecen, először Nagyváradra megy. Először Debrecenbe megy, onnan Nagyváradra, Nagyváradon megismerkedik Diósiné Brühl Adéllal, aki életének nagy fordulatot ad, és költészetét is voltak éppen a nagy csúcsok
felé. És maga Várad, amely nagyon nyitott hely akkor, nagyon, ahogy ezt a vezér Erzsébet leírja, a nagyváradi élete idézi Adit, az életművészet specialitás, hogy itt mindenki egymásra talál. Rendkívül különböző származású, foglalkozású és társadalmi állású emberek. Nagyváradnak ez a különleges légköre, amely Párizsra is figyelt, és a helyi zsúrok időpontjára is. Nagyon nagy hatással volt. Érdekes módon egy pici Pars pro toto volt a világból. Valószínűleg nagyon jó hely volt hadakozásra is. Volt egyébként egy olyan sajtóper, egy olyan ügy is, amely a Dreyfus perre emlékeztet, Adi kiállt a jogakadémia egy tudósa mellett, és ez országos elismertséget hozott neki. Ennek köszönheti többek között, hogy meghívták a budapesti naplóhoz. És hát folytassuk be ott, hogy...
Hát annyi, csak röviden, hogy 1904-ben ismerkedik meg Lédával, ez a háromban, 1903 nyarán, mindegy. És ez a viszony 8 évig tart, 909 évig, akkor 912-ig, és ekkor jelennek meg, mint említettem, 906-ban az új versek, utána pedig szinte évenként a nagy felívelés, hogy úgy mondjam, az Illés szekerén és a többi kötet egészen a 10-es évekig terjedőleg. Mi a mai versünket majd látjuk, az 1914-es Kilátott engem című kötetből választottuk. Ez Adi középső szakaszának egyik furcsa, nagyszerűen fáradt, mondhatnám, ága. Még talán annyit az életéről, hogy Párizsban tölti, tehát ezeket az éveknek egy részét.
Nagyon sokat utazik.
Sokat
részben
utazik.
Szanatóriumokban, de Olaszországban és Dalmáciában, tehát világlátót ember, nem csak Párizs áll mögötte, és ez a szemléletén nagyon mély nyomot hagy. Egyébként az, amit nem szoktak vele kapcsolatban emlegetni, az, hogy életében egyetlen egy irodalmi elismerést kap, 1909-ben a Ferenc József díja.
11. 911. Jó, akkor legyen 910. Tehát egy díjat kap a felettőző díjat.
Ugyanakkor óriási vitát keltettek a versei. Tulajdonképpen Adi mellett, vagy Adi... Megvárom ezt a papírt. Adi mellett, vagy Adi ellen lenni... az tulajdonképpen annyit jelentett, mint a progresszió mellett, vagy a progresszió ellen. Már sokszor nem is a versei körül folyt a vita, sokszor a védői zavarban voltak, mert néha, majd látni fogjuk, van olyan kötetek, amelyeken érződik fáradtság, vagy érződik valami, amit úgy mondhatnánk, egy újságírós jelleg, valami fajta penzum jelleg, akkor is, hogyha ezek mind egy bizonyos színvonalon felül fáradtak, mondjuk a zseniális Adihoz képest fáradt, de ugyanakkor olyan állásfoglalást jelentett az, hogy mellette az új művészet, a progresszió, a haladás mellett, a megújítás, a megújulás mellett, vagy pedig ugye a Rákosi Jenőék szemléletében egy teljesen konzervatív esztétikai álláspont vívott ellene, ami egyben egy politikai is, ugye közismert kölcsönös ellenszemmel Tisza Istvánnal, személyes ellenszem mondhatom, mindkettőjük részéről. Tehát Adi mellett vagy ellen, mégis ugye ez a fontos kérdésünk, mi az, ami Adit ennyire vízválasztóvá tette, megforgatta a kora társadalmát, mi az, ami mitől lehetett a progresszív magyarság szimbóluma, mondjuk?
Igen, hát ezt nehéz néhány mondatban összefoglalni. Az biztos, hogy ebben megegyeznek az irodalomtörténészek, hogy származásnál fogva, tehát ez a partium jellegiség, ez voltaképpen őt mind a kelet felé való látásmód, tehát az őskajánféle verseknek az igazi mélyből való felhozására, mind egy bizonyos nyugat-európai látásmódnak és műveltségnek az átvételére és beolvasztására tette képessé. Ugye, ahogy kompországnak nevezi az országunkat, és hihetetlen...
De kelet és nyugat között álló a helyet
látható. Maga is embernek érezte magát, ahogy tudott, Érmincentre menekült haza, és ahogy
sok
tudott, ugyanakkor
töltött.
Sok időt töltött ott, másrészt ugyanakkor minden alkalmat megragadott arra, hogy Nyugat-Európa felé.
De hozzáteszem, azért is töltött ott, soha nem volt lakása Pesten, egészen addig, amíg el nem vette Bonca Bertát, és amíg meg nem halt, ugye különleges engedéllyel a fiatal nőt, amíg meg nem halt Bonca Miklós, és a Verespálné utcai lakás szabaddá nem vált. Neki otthona nem volt, szállodákban lakott mindig.
Igen, Söpflin van 944-ből Söpflin Aladárnak, a nyugat legnagyobb kritikusának egy nagyszerű esszéje Adiról, és abban tulajdonképpen eléggé meghökkentően írja le Adit. Azt mondja Adiról, hogy Adi voltaképpen egész életében vidéki ember.
Mondhatok egy pár sort, gyorsan idézem. Szóval Adi alapjában véve egyszerű vidéki ember volt. A külső megjelenésében volt valami rafináltság, elegancia, de ez életmódjából folyt, inkább nem tartozott alap természetéhez. Ételben, italban az egyszerűt szerette, nem sokat törődött vele, mit eszik, iszik. A bort szerette, de mindig közönséges kocsmai borokat. Szeretett szépen öltözni, bohém életmód ellen mindig rendesen, tisztán volt öltözve. A vidéki bélyeg váltig rajta maradt, bár egy időben sokan, mint a városi életköltőjét ünnepelték, nem lett belőle soha igazi városi ember. Ez nagyon érdekes, mert vannak olyan elemzések, amelyek arról szólnak, hát itt mondjuk elsősorban azért Vezér Erzsébetnek a különböző Adi kutatásaira gondolok, mert sok mindenre óriási irodalma van, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen Párizsban olyan nagyvárost kerestett. Nem azt a kulturális központot, aminek mi ma tudjuk vagy látjuk, hanem egyszerűen vidékről, kisvárosból egy fővárosba akar kerülni, és mivel kihagyta Pestet, és később jött Pestre, tehát hogy így mondjam, egy ilyen kerülővel jött Budapestre, Nagyvárad, Párizs, Budapest, volt a sorrend. Az ő nagy élménye, amit az a nagyváros, az Párizs. De valószínűleg soha nem érezte magát. Érdekelte, izgatott volt, részt vett benne, tanulta a nyelvet, megjelent különböző helyeken, politikai eseményeket követte, voltak szimpátiái, nagyon sokat változott, de lényegében valószínűleg a lelke mélyén mindig akkor pihent meg, akkor tudott magára találni, ha hazamehetett a szülői házba.
Igen, tehát általános jellemzés, én csak nagyon röviden és fellendősen, szinte durván annyit lehetne mondani, hogy ugye ezt is mondják, hogy a nagy keresztény, hogy mondjam, metafizikai témák kiürülésével vagy kiüresedésével voltaképpen Adinál is nagyon jellemző módon egyfajta vitalitás, egyfajta életszeretet, az életnek, mint önértéknek a szeretete marad meg. Ez Adi egész hatalmas lendületű, főleg első költészetének első szakaszára jellemző, de azt hiszem, hogy később is a mindjárt elemzendő versünkben is.
Volt filozófiai elméletük, ez a vitalitás elmélet, ez a Nietzschéhez és Bergsonhoz köthető elgondolás.
Jellemző marad, amely kiegészül mindig, mint majd ebben a versben is látjuk, egyfajta haláltudattal. Ez nem csak az ő személyes vallomásaiban látható, hanem általában a magyarság tudatát is jellemzi. Ő a magyarság tudatára egyébként az jellemző, hogy szinte mártírnak érezte magát, az utolsó magyarnak, és hát majd látjuk a ma esti verseinket, voltaképpen ez is összeköti, eltévedt lovasként úgy érzékeli önmagát is, és a magyarságot is, mint aki, és amely a történelemben és a világtörténelemben is eltévedt lovasként egy hatalmas ködben tévejeg és keres valamiféle magasabb hivatást magának. Szerelmi költészetére...
Csak annyi, hogy a magyarságképpen egyrészt úgy néz ki, hogy minden társadalmi osztály a történelmünknek egyrészt minden mozdulatát magában hordozta, tehát érdekes módon a verseiben majdnem mindenre történik valamilyen utalás megjelenik versbe, másrészt pedig minden osztályt, tehát egyfelől ugye származása folytán mindig hangsúlyozta azt, hogy ő diósabb, és hogy egész nagyon messzire vezeti vissza az őseit, és ez milyen fontos, másfelől ugye azért eljut egy olyan fajta forradalmi szemléletmódig, de olyan anélkül, hogy valamilyen pártnak vagy elkötelezettje lenne, amely ugye a véreim magyar proletárok, tehát a szegények a élete utolsó éveiben, hát ugye egyrészt a földosztás kérdése, de általában a szegények és a lecsúszottak kérdése foglalkoztatja leginkább. Valahogyan összefogta a személyében, mindig azt mondta, ő az utolsó magyar. Összefogta a személyben valahogy történelmileg is, és társadalmilag is, tehát mondhatnánk szinte így, hogy vertikálisan és horizontálisan is ezt a magyarság tudatot, és nyilván a költészetben és a művelődés történetben betöltött szerepet, tehát például az, hogy Jászi annyira nagyra tartotta, hát nem akarunk most mindenre egy vers kapcsán kitérni, de ennek szerepe volt ebben ennek a tudatnak ebben. Ugye az ő mondata az, hogy keletről ide dobott társtalan és tanácstalan fajta nagy együtt elhagyottsága a sors legmélyebb éjszakáján. Körülbelül ez a mondat az, ami a közérzetét, ahogy így mondjam, a nemzeti közérzetét jellemezte.
Szerelmi költészetre csak annyit, mert a versben is visszatér majd ez a motívum, hogy ugye azt mindenki tudja szintén, hogy addig hihetetlen erővel jeleníti meg a szerelemnek a testi, az általában a világ anyagi oldalát.
Ami addig azért így nem volt.
És ahogy úgy mondjam, majd nem azt lehetne mondani, az egymás bántásának, az egymás gyötrésének a boldogságát bizonyos verseiben. Ez aztán később 1912-ben a magyar irodalom egyik legkegyetlenebb verséhez vezet lévén való szakításakor írja az elbocsátó szép üzenetet, amely aztán persze a 20. században szörnyű versekhez ad, hogy úgy mondjam, mintát, gondoljunk Szabó Lőince és egyéb szörnyetegekre, ugye amelyben Adi azt mondja a Lédának, akinek mégiscsak sokat köszönhetett, hát 904-ben fedezik fel az ő nemi betegségét, meg minden, meg egyebeket anyagilag, és nem részletezett, most ez egy külön mese és legenda, hogy Léda és Adi között milyen viszony volt, és ez hogy zajlott le, de hát rendkívül sokat köszönhet neki, és ennek fejében azt mondja 1912-ben, hogy általam vagy, meg én láttalak, és már régen nem vagy, mert már régen nem látlak. Szóval azért ezt mondani valakinek az eléggé, én úgy gondolom, hogy eléggé sarkos állítás.
Igen, mondjuk ehhez hozzájá tartozik, elemzői azt mondják, hogy tulajdonképpen aki egyetlen egy nőhöz sem kapcsolódott igazán, és hogy lényegében, ahogy barátja sem volt, intim barátja, sok haveri, sok ismerőse, sok cimborája volt, bensőséges barátja egy sem. És ugyanígy a nőkhöz sem tulajdonképpen nem lenézte a nőket, idegenkedett tőlük, ez az igazság. Ez nagyon mélyen összefügg egyébként az Isten hitével is. Van benne valami hegyke népi vallásosság benne, de azért a szenvedés, a betegség, a halálfélelem, mintha oda kényszerítené Istenhez. Tehát nem lehet, mikor már öregszik, mikor 30-valahány évesen már halálos beteg, és érzik, hogy állandóan öregnek mondja magát, és tényleg az életkoránál sokkal öregebb is. Nem lehet ateistának maradnia ilyen félelmek, és a közeli vég perspektívájában. Most ez azt jelenti, azért ő mégiscsak egy kemény kálvinista, aki egyébként legfontosabb könyve, mert a világon minden üvé magával vitt, az a Bibliája volt. Adiban egy állandó eleven bűntudat van. Ez kapcsolja össze egyébként a nemzeti és a nemzeti érzetével, nemzeti közérzetével. Ez az állandó furcsa lelkiismeret, furdalás és bűntudat. Persze ehhez az is hozzátartozik, hogy állandóan kell vétkezni is, hogy Istennek majd legyen mit megbocsátani. Tehát ez a kettőség, hogy mondjam, így mondjam, amelyben nem sok humor volt, irónia, igen, humor nem. Na akkor hallgassuk meg a verset.
Tavaszban ultait. Gyermektel, diák fiatlan. Dallal kell tavaszban futkosnod diák. Vén lábuddal meg ne botoljál, szaladj, ha tavaszra esküdtél, minthogyha magad fia volnál. Vén, urfi! Háj, ki a rétre, ott szállnak a lepkék s leányok, csúfoló zaj füled ne érje. Parancsol a szent tavaszvárba, illat, sírás, dac és csengés, minden, mi a fiamra várna. Víz a könnyek nem jönnek könnyen, s az odaadás sem halálos, s megvakulhatsz a fényezőmben. De fia lettél önmagadnak, s el kell járnod a tavasz táncát, ha az inaid megszakad. Hűség nélkül kell hűnek lenned, és bánat nélkül bánatosnak, mikor dámáid elengednek. Mikor a nóták elbocsátnak, fütyi nótára kell csücsörítned vén ajkadat, bús csorba szállat. Mikor mindenek elmaradnak, seregben kell magadat látnod, kit ifjúi vágyakra. Fiat helyett vagy futós, dőre, halálig kell élned tavaszban. Tavaszban, urfi, föl, előre.
Igen, tehát ahhoz képest, hogy Adit különösen Kosztolányi mutatott erre rá nagyon nagy erővel és sebességgel és jogossággal, azt hiszem 1929-ben, Adinak a nagy manírjaira. Azt hiszem, hogy az életművben ez a vers, és ezek az ilyen e-fajta versek Adinak nem ezekhez a nagy maníros vonulataihoz tartoznak.
És ezek viszonylag ismeretlenek.
Viszonylag ismeretlenek, és ugyanakkor, aki Adit folyamatosan olvassa, vagy az iskolában tanult versek melletti verseket is néha megnézi, akkor kicsi megkökenve tapasztalja, hogy ilyen viszonylag egyszerű, Adihoz képest viszonylag egyszerű szövegű vagy szerkezetű verseket is lehet találni. Ez főleg Adinak erre a középső kis, hogy úgy mondjam, a nagyszerűség felé vezető fáradt szakaszára jellemző, és az embernek néha az az érzése Adi összességének olvastán, hogy lehet, hogy úgy van ugyanakkor, hogy a költők, nagyköltőink, nekünk is különböző életkorban különböző dolgokat képesek üzenni. Valahogy ez az Adi vers, vagy az e körül levő Adi vers, itt utána is van egy csodálatos, teljesen ismeretlen a Bölcsesség áldozása című vers, majd lehet, hogy ebből idézünk valamit.
Igen, erre reagált 60, tehát ez a Kilátott engem 1914-es kötetben jelent meg, és 60, aki mindig leveleket írt neki, és beszámolt, és eléggé, hogy így van, veszekedett vele különböző dolgok, hogy ne hagyja el magát, hogy másképp, hogy feszesebben, hogy ez, hogy az. Azt mondta, hogy ezt a kötetet, ebben a kötetben ez a két vers győzte meg. Tehát a tavaszon úrfi, és a közelében található
mellette,
a Bölcsesség áldozása, amely rendkívül szép vers ugyancsak. Még csak annyit mondanék, hogy ez egy viszonylag egyszerű vers, és az Adinak egyik kedves versformáját mutatja, egy ilyen AXA rimelésű tercinát. mondhatnánk azt, hogy itt a manírok viszonylagos hiánya és a mértékletesség, a szófűzés visszafogottsága, az átlátható szerkezet az, ami lényegében ezt azért megkülönbözteti a diversektől.
Igen. Ehhez a nyugalomhoz az is hozzájárul többek között, hogy ugye minden szakasz láthatjuk lezárul, minden háromsoros szakasz ponttal végződik, és ez az AXA elhelyezésű rím, ez mintha kvázi egy önmagára hajló, vagy önmagához visszatérő nyugalmat árasztana. A rímek is viszonylag...
Igen, viszonylag
egyszer ragrímek, tehát hasonló fajú szavak rímelnek egymásra. A szerkezet átlátható, a szurfűzés viszonylag egyszerű, sőt vannak olyan szakaszok, mindjárt majd mutatok a közepén a versnek, vannak, amelyek kissé szinte pongyolán vannak fogalmazva. Maga 60 is egyébként kritizálta Adinak írván ezt, azt írja kígyózó, és azt írja, hogy kissé fellengzős némelyik megfogalmazás. És ebben a versben is vannak kissé, hogy mondjam, nem eléggé szorosan oda csavarozott szavak, vagy olyan szórendek, amelyek többféle értelmezésre is lehetőséget mutatnak. Maga a vers típusát tekintve egyébként, Németh G. Béla szava ez, a nagyon híres szava és tanulmányában, az úgynevezett önmegszólító versnek a kategóriájába tartozik. Ez a magyar irodalomra Balassitól kezdve a nyugatosokig és máig jellemző vers típus. Németh Géza azt mondja, hogy ezek általában a költők válság szakasz, vagy olyan életszakaszában keletkeznek, hogy sokasodnak meg, amelyekben hát ez a lírai helyzet, vagy ihlet, vagy egyszerűen az életszituáció, a bizonytalanságot, a tarthatatlanságot, fáradtságot, vagy egy bizonyos fajta
adinális a gyengeség jele, mert nem reflexív költő, tehát soha nem kritikusan beszél önmagáról, hanem tehát így mondhatnánk, hogy bűntudata van, de önkritikája nem. Igen. Tehát ez nagyon nagy különbség. Ő a bűneire is büszke, még ha retteg is az ítélettől. Tehát Németh Béla azt mondja egyébként, Németh G. Béla, hogy Adi gyengébb versei önmegszólító jellegűek, de ezt azért ezzel nem értünk egyet. Tehát ez nem így van.
Lehet, hogy úgy van, hogy az emberiségnek egyik legnagyobb betegsége az, hogy mindig tökéleteset akar alkotni. De lehet, hogy azon hamar meg tudják szoktatni a új évtizedek. Már az első szakaszban megüti a témát gyermektelenség. Ugye Adi 36 éves ekkor, 1914 tavaszán keletkezett ez a vers, gyermektelen, diák, fiatlan. Nagyon érdekes ez a diák, fiatlan kifejezés, ezek a fosztóképzők szinte ősi színvalmai, ősi hangulatot árasztanak, ugye. Asztalos Istvánnak van egy ilyen regénye, hogy szél nem indul fuvatlan. Nem indul szél fuvatlan. Vörös is idézi ezt, hogy tanulmánya Vörös Sándor. Ez a diák fiatlan gyermektelenség, múltkor elemeztük Nemesnagy Ágnesnél, ez az embereknél általában érdekes, a 30-35 között, és Adinál különösen élesen jelenik meg. Hirtelen tavasz van, és ráhökken, hogy hoppá, hát ő voltak éppen.
Nem csak ez az filozófiának része, tehát hogy az ember egyik legnemesebb feladata szaporodni, fennmaradni, folytatódni, majd meglátjuk Székely Jánosnál is, tehát ez egy nagyon fontos az identitásnak valamilyen módon része, és költőknél elég élesen szokott fölmerülni, hogyha így van. De, hogy, vagy pedig amikor szorong, akkor merül föl, tehát ez neki nem állandó problémája, nem fő problémája, de amikor úgy érzi, hogy öregedik, itt a tavasz valami kirobbanó fiatalság, mert tulajdonképpen egy másik életkorra van mérve élvezni ezt a tavaszt, élvezni ezt, vagy azzal kvadrál, mondhatnánk így, egy más életkorral, akkor fájdalmasan döbben belé, hogy diák, fiatlan.
Igen. A második sor, hogy dallal kell tavaszban futkosnak, furcsa szórendjével voltak éppen, van egy kettős jelentésű szinte. Ebben szinte van egy, hogy mondjam, egy... hogy hát itt a tavasz, és neked futkosnod kell, ugye? Másrészt szóval valamiféle kötelességérzetszerű dolog is megjelenik itt, egy olyan szorongás érzet, ami később a versben egyre erősödik, én úgy érzékem
magam. Egy szereppel szembesül.
Egy szereppel szembesül egy 36 éves ember, vagy 36-35 éves ember, és tulajdonképpen önmagát, hogy mondjam, visszadiákosítja, és csak így tudja elviselni ezt a tavaszi kihívást. Tehát szinte úgy érzékelem. Ez az erőltetett fiatalság érzet. Azt mondja, rögtön, mert rögtön a második szakasz már, hogy mondjam, ennek a hangnak a figyelmeztetését, a szinte büntetését jelenti, vagy a fenyegető bukást vagy kudarcot vén láboddal meg ne botoljál, vigyázz, úrfi.
Szaladj, ha tavaszra esküdtél.
Ha tavaszra esküdtél, szaladj, mintha magad fia volnál. Ugyanakkor ez az esküdtél kifejezés behoz a versre valami olyan etikai, hogy mondjam, síkot, amely arra utal, hogy hát tulajdonképpen ő régen vállalta ezt a feladatot, ezt az erőt, a vitalitásnak az élő szobra kell, hogy legyek. Belőlem, mint kútból, mint forrásból kell, én ugyan egyedül vagyok, ugye Adinak ez egy nagy rögeszméje, rengeteg versében tér vissza, ugye magány vagyok, idegenség, éjszakfogtitok, idegenség, de szeretném, ha szeretnének, hogy látva lássanak, stb. Ez egész életét áthatja. Itt is a versben, a vers végén, az ívnek a második lábánál a végén azt látjuk, hogy seregben kell magadat látnod, ki ifjú ivágyatalannak. Ez a seregi érzet, ez a sereg igény, ugyanakkor a rögeszme másik pontján, ugyancsak nagyon fontos számára. Tehát, hogy ő nem akar a vers egyik témája ez, a gyermektelenség mellett, ez a magány és a magánnyal szemben álló nagy ellentétesség, a valami fajta közösségbe való feloldás.
Egyrészt a személyes ígéret, a személyes elkötelezettség. Másfelől az, amit a közösség vár tőle, amit be tud teljesíteni, vagy nem. A tavasz az rengeteg dolognak nyilván frissességnek, megújulásnak a szimbóluma, de számára most itt egy ilyen, mint egy kényszer, mint egy hajtóerő, mint hogyha a felnövő nemzedékek nyomnák, és nekik úgy kell rohannia, és azt a szerepet kell játszani, egyfajta kényszeredett vágtázás ez a tavaszban, és nagyon hűség nélkül hűnek kell lenned, és bánat nélkül bánatosnak. Itt az ifjúság maga volt az élet, a jelenkor csak szerep. Ez a szerep jelleg ebben a versben az, ami tulajdonképp rendkívül megindító, mert Adi úgy játsza a szerepeit, hogy mindig azt mondja, hogy ez én vagyok. Most pedig úgy van ő, úgy önmaga, hogy arra panaszkodik, hogy szerepet kell játszania. Tehát ez mindenképpen megfordul valami, egy kis halk panasz az életműben, egy zárójel, nem szokványos Adi kép, nem szokványos az, amit... Mikor mindenek elmaradnak, seregben kell magadat látnod, kit ifjú vágyak ragadnak. Fiat helyett vagy futósdőre. Tehát, hogy valakinek a helyén, valamilyen, ez a szerep, amit mond, az ifjúság maga volt az élet, a jelenkor csak szerep. Tehát ami ebben megrendítő az, hogy ugyanakkor ez nem az öregkor finom elégiája, hanem inkább a fiatalságát vesztett arclán önunszolása életteljesítményre, és egyfajta önsajnálat is természetesen.
Igen. Említettem Adinak ezt a furcsa, erős és egyre erősödő szokását, az ellentétekben való beszédet, ami költészetében meg ebben a szakaszában egyre erősebb ebben a versben is, de a közvetlen mellette állóban gyönyörű a bölcsesség áldozásában, amelyben Aditól szokatlan egyszerűséggel a következőket írja: hiszek, ha már rég elváltam a hittől, bűnhődöm, holott bűntelen vagyok. Álmélkodom a nem csodákon, hazudtolom az igaz életet, lámpával segítek sütni a napnak, behunyom szemem a sötétnek, filléreimet gazdagnak adom, mézet csempészek a kasba a mének, rózsákat kötözök a rózsafára, tejjel itatom meg a tehenet, borral locsolom meg a szőlőt, kacajomban ellenem öröméhez, s a nem kívánt leányhoz sóhajom, és még ezen fölül is meg fogok halni. Fogadd el, Uram, áldozásomat! Tehát ilyen egyszerűségre képes, is képes ezekben az években, és még ezen fölül meg is fogok halni. Nagyon érdekes, hogy a versben felvetett kérdések egyébként ez a gyermektelenség, a magány, a korai öregség, és majd mindjárt látjuk a hivatástalanság, tágabb és szűkebb értelemben nagyon érdekes módon visszatér később József Attilánál is, a késői József Attila verseknek ugyancsak ezek a...
És a bűntelenség.
A bűntelenség is, mint motivum, és meg fog halni. Természetesen lehet közvetlen hatásokat is kimutatni, de érdekes a két eszmélet típusnak a néhány párhuzama. Ez az ellenmondásokban való beszéd egyébként érdekes, hogy a költészetben másnál is megjelenik, ugye Rilke sír feliratában ez a Rainer Widerspruch, ez a tiszta ellenmondás, mint fogalom, és a legérettebb életszemléletnek a kifejeződéseként jelenik meg, például Rilkénél is, de itt is, Addinál is azt mondhatni, és ez a vers is voltak éppen ezeknek az ellentéteknek kívánt, hogy úgy mondjam, tetőt vagy otthont adni. Mintha azt mondhatná, hogy az élet nagy ellenmondásai és a tavasz, és ugyanakkor a tavaszhoz viszonyuló öregnek, önmagát öregnek érző embernek a, hogy mondjam, önunszolása, a magánynak és a seregnek az egyszerre való áhítása, a tavaszba való kiszaladás, ugyanakkor az otthonmaradás, vagy az egyhelyben maradás és egyéb ellentétek, ezek mindez benne van, az önmagát megvonás és az életbe való belebocsátkozás ugyancsak tartalma van. Ez az egyidejűség ad ennek a versnek valamiféle tragikus, hogy mondjam, alhangot, vagy háttérhangot. Még egy dologra szeretnék itten utalni, hogy ugye azt mondja, hogy voltak éppen a vers második szakaszában egyre inkább te fia lettél önmagadnak, és el kell járnod a tavasztáncát, stb. Ez a kell imperatívus, ami többször megjelenik a versben, ez, és a versnek ez egy másik síkja, tehát itt nem pusztán csak egy tavaszi érzésről van szó, hogy rügyeznek a fák és zsendul a természet, és hát én pedig ezt nem tudom már, ezt a versenyt nem bírom, csak akkor bírnám, hogyha én önmagam fia volnék, ami nem vagyok, és nem lehetek, és magamnak sincs fiam. Ugyanakkor ez egy, hogy mondjam, az ön megszólítás kvázi ön felszólítássá válik, és tulajdonképpen a költői hivatással, általában a hivatással, az emberi és a költői hivatással kapcsolatos párbeszéddé is válik. Mert voltak éppen a vers második felében, én úgy érzékelem legalábbis, hogy mint ahogy később József Attilánál is ez ugyanígy zajlik, tehát utolsó levelében azt írja, még csak azt sem tudom, hogy jó költő voltam-e, ez itt is megvan, hogy voltak éppen beteljesítette-e azt az emberi élethivatását, ami rávárt volna, illetve be tudta-e teljesíteni azt a költői hivatást, ami számára elő van írva. Voltak éppen az, hogy halálig kell élned tavaszban, és azt mondja, hűség nélkül hűnek kell lenned, és bánat nélkül bánatosnak, stb. Mikor mindenek elmaradnak, seregben kell magadat látni ki. Tehát mintha az Arany János, hogy szorítsd a lantot, ha jó a halál, szorítsd a lantot kebeledhez, tehát a végsőkig való kitartás, a hivatásban való feloldozás,
az eszményekhez
való ragaszkodás, mint
az esküköz, a belső tartás,
az eskü, ami az elején már megjelenik.
Ezzel
az
önmagadhoz.
Igen.
Nagyon érdekes ez, hogy ez egy ilyen rezignált fölágaskodás himnusza ez, és egy ilyen bizakodó visszavétel, tehát egy ilyen kifut és vissza, ez a mozgás valósul meg, ez a, ahogy a hullám fut ki a partnak, és hajol vissza, és húzódik vissza a tengerbe, ezt a mozgást érezzük ezekben a hármas büktetésű strófákban. Van egy érdekessége a végén ez a, hogy kitárul a vers vége, először egy ilyen vízszintes, hogy ki a rétre, és aztán tavasz van, úrfi, mert ugye a tavasz itt föl előre. Tehát ez az óriási, megmondom, Vivaldira emlékeztet engem, ez a tágasságérzet és magasságérzet, tehát amikor erőt vesz magán, és biztatja, hogy föl, előre és föl egyszerre. Ez van valami megrendítő ebben, miután ugye végig zongorázta azt is, hogy ő már nem bírja, hogy már öreg, hogy csorba száll, minden benne van, és mégis. Úgyhogy erőt adó vers ez. Nem tudom, akarsz-e még mondani valamit?
Nem, tulajdonképpen tehát csak ennyit, hogy több rétege van ugye az én és a természet viszonya, ez ami rögtön látható, a költő és a tavasz, a biológiai megújulás. Utána egy másik rétege lehetne, azt mondanám, hogy én és önmagam azonos vagyok, egy azonosságvers, azonos vagyok-e még önmagammal, az önazonosság kérdése izgatja, vagy csak egy másik nemzedék színésze vagyok, mondhatnám így is. Azt mondja, és egy harmadik, negyedik rétege ez a két hivatás felfogás, és voltak éppen én úgy érzékelem, hogy az egyik legfontosabb mondani valója a versnek az én és az erkölcsi világrend, ami bejön az esküvel, illetve a vers második szakaszának van felerősödő állításokkal. Ennyit tudnánk itt fél órában mondani kapásból erről a versről. És akkor...
Kapásból?
Hát kapásból, de...
Olyan zenét hoztam, amely lazán tulajdonképp időben kapcsolódik Adihoz. Azon a 1917-es nyugatestem, amelyen Adi részt vett, Bartók is föllépett. Na most olvastam, hogy Adi nagy késéssel érkezett, kissé elázottan, kicsit borostással, rendetlenül, szóval hosszan várt rá a közönség, hogy ünnepelt költője megérkezik. És akkor kiment a színpadra, és elkezdte felolvasni. Egy másik visszaemlékezésből tudjuk, egy kicsit litániásan olvasott. Szerintem a korszakban ez szokás volt, gondoljanak Babits vers olvasására, kicsit éneklősen. És a második, harmadik vers után felforrt a terem hangulata. Hihetetlen ereje volt a versnek. Utána, mint leírják, a művész szobába a pedás, gondos, pontos Bartók jött elő, és Bartók a parasztdalokból játszott. Na most ezt hoztam el Bartók előadásában, de egy 36-os felvétel, hát 17-ből nehezen tudnék felvételt hozni. Ez a parasztdal, ebből hallgatunk meg szinte 2 percet. Ezt kérem szépen. Megrendítő az, hogy maga Bartók zongorázik. Sajnos Aditól nem tudtam hangot, nem tudok róla, hogy fönt maradt volna bármilyen felvételem. Ugye lehet, hogy ma webszerzőn jelentik, az, hogy nincs.
A második költőnk, akiről nagyon kevesen tudják, hogy költőként is nagyon jelentős volt, elsősorban drámaíróként ismerjük, és Székely Jánost, akinek életműve furcsa módon maga is szinte alkalmat ad erre, hiszen őt életének első szakaszában, első 40 évében mondhatjuk így, költőként ismerte elsősorban az erdélyi irodalmi közgondolkodás. Később aztán drámaíróként lépett fel a 70-es évek első felében, és élete vége felé, 1992-ben halt meg. Elsősorban esszé, nagyon fontos esszékkel állt elő. Na most ezek a különböző műfajok, hogy úgy mondjam, egymást is árnyékba szorítják, vagy tolják.
De évtizedekig más írók takarták el.
De más írók is eltakarták.
Volt 3-4 kiválasztott erdélyi, hogyha az utcán megkérdeztek valakit, akkor tudta volna mondani, hogy Sütő András, Kányádi Sándor, Szilágyi Domokos, és azzal kész. Tehát
részben nem vették észre, részben félreértették, de hát tehát Istenem, hát Csorán mondja, hogy hát kit nem értettek félre a történelmet, Pitagórászt is félreértették, Szókratészt is félreértették, Lutert is, Jézust is félreértették, mást is félreértettek. Lehet, hogy mondja Csorán, a nagyság ebben áll, hogy félreértik az ember. Székely János is azt hiszem, hogy ezek közé tartozott részben. Talán annyit még mondjunk róla, hogy pályáját elsősorban, tehát költőként kezdte, 1953-ban jelent meg első kötete, egy verses kötet, Csillagfényben címen, és ezután még 4 verses kötete jelent meg, ezután költőként, mondom, teljesen elhallgatott, és ennek a hallgatásnak később hát elméleti megalapozást is igyekezett adni.
Volt egy Ars Poetica című eszéje, 1973-ban publikálta, fel is olvasta több helyen nyilvánosan, és abban megindokolta, azt mondta, hogy a költészet halott, és most ezt ő nem azért állítja, mert ő úgy érzi, nem tud tovább verset írni, hanem azért nem tud verset írni, mert a költészet a 20. században elvesztette a funkcióját. Ez volt az állítása, de erről még lesz szó ma. Tény az, hogy átváltott más műfajokra, akkor kezdte egymás után közölt először a prózai munkáit, a Só Péter bánatát 69-ben, az Árnyék 72, és a Nyugati hadtest, amelyből a versünk van, az 72. Nem elszólás. A Nyugati hadtest egy esszéregénytel, vagy mondjuk így esszészerű novellák és visszaemlékezés sorozat, amelyet azt fűz össze egy visszavonulás története, és ez a vers, a kötet végén álló vers, amelyet tudtommal nem is valamilyen módon nem sorol be a költészeti életművébe. A prózák után pedig következtek a drámái, és valószínűleg Magyarországon, ha valaki, akkor a Caligula helytartója révén ismeri, mert azt elég hamar bemutatta Harald György Gyulai Várszínházban, és azt következett a Protestánsok, az Irgalmas Hazugság, Profán Passió és a Vak Béla király, de azt nem tudom, hogy mennyire ismertek további drámái.
Ez a négy.
Igen. Tehát nálam mindig egy életkori határ műfajváltásra jelentkezik, de azért mondanék valamit az életéről.
Te ismert őt személyesen, igen, és az utolsó interjút készített.
Igen, így van. Az a Bartók Rádiónak 91-ben. 1929. március 7-én született, ma van a születésnapja. Nem ezért választottuk ma, ez egy olyan furcsa egybeesés, hogy amikor az ember kinyitja és megnézi az adatokat, rájöttünk, hogy ma lenne 83 éves, de ezt nem érte meg, 63 éves korában halt meg, annak is pont 20 éve, 92-ben halt meg. Tordán született, és ott végezte az iskoláit és Vásárhelyen. 44-ben katonai iskolába került, lovassághoz, és erről szól egyébként a Nyugati Hadtest, és mint hadapród osztályával együtt Lóháton vett részt a visszavonulásban. Tehát valahogy ezt a gyerekosztályt, ezt a fiatalon kiképzett osztályt sose vetették be harcokba, hanem végig sodorta a történelem Európán. Előbb Szombathely, de aztán valahogy felkerült Lengyelország északi részébe, jutott fent egészen északig, hóban, sokszor szügyigérő hóban, szélviharban, 1000 kilométereket töltött Lóháton. Volt olyan helyzet, hogy este levált a talpa a megfagyott lábára. Szóval hihetetlen, 16 évesen lovagolt végig Európát. Részben lovagolt, részben vitték. Végül angol hadifogságban kötött ki, egyébként egy skót egység felügyelte őket, erről szól az egyik elbeszélése ennek a könyvnek. Ezért, mire hazakerült, akkor tudott leérettségizni 48-ban, beiratkozott az egyetemre, filozófia szakra, lélektant is hallgatott, valószínűleg Gál Gábornak is tanítványa volt, 52-ben végzett, és akkor az Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, úgy hívták, ESPLA szerkesztője lett, 51 és 56 között, visszatért Vásárhelyre, viszonylag hamar, és ott az Igaz Szónak lett verszerkesztője, tulajdonképpen nyugdíjazásáig, 89. márciusában, ahogy betöltötte az akkor érvényes nyugdíj, kérte a nyugdíjazását. Azért azt tudni kell, hogy bár poeta doctus volt, nem adott a formai újításokra. Ő a Babits Kosztolányi féle verseszményt tartotta szem előtt, és Kosztolányit, és az aztán változik, elmozdul Szabó Lőrinc fele, és a versek igazságtartalma érdekelte, tehát tulajdonképpen mondhatnánk a játékosságot, vagy a szépséget feláldozta a versek igazságtartalma kedvéért. A Bolyairól írt egy szonett koszorút, ennek a korabeli kritika neki esett, Hajdú Győző, a lap főszerkesztő, ahol dolgozott, ugye mondhatnám, hogy van ki a nevet nem ismeri, de aki nem ismeri, annak megmondom, hogy ilyen csirkefogó magyar nem hordott a föld egész Romániában, szóval mondjuk Ceausescu egyes számú talpnyalója volt, és sokat gondolkoztam azon, hogyan tudott ennek az embernek az árnyékában eltölteni 56-tól 89-ig hány évet. Szóval ennek a vezetésével. Ráugrottak, nyílt levélben megrótta a Bolyaiért, hogy úgy nem úgy állítja be, nem úgy van, nem úgy társadalmilag, és semmilyen szempontból nem elég osztályharcos, nem elég pártos, nem elég semmi sem elég. És ehhez csatlakozott Csehi Gyula, Márki Zoltán, Szász János és Földes László. Ezek azért mondom, akik ismerik a neveket, azok tudják, hogy ezek jó része, ezek ilyen nagy tudású, okos emberek voltak. Földes felismerte például ennek a poémának a irodalmi jelentőségét, de mégis megrótta, hogy az osztályharc szempontjából nem elég élébe. Na most ennek azért volt következménye. Tehát ez az ember, aki rettenetes élményeket él át, egy 16 évesen, már maga a katonai kiképzés, gondoljanak azokra a nagy regényekre, amelyek ezzel foglalkoznak. Gondoljanak a Rilke könyvére, Muzilra, gondoljanak Opliknak, az Iskola a határonyára. Ő azért még két fokkal ennél nehezebb körülmények közt kellett bajtársiasságnak, hűségnek, árulásnak, szerencsének és véletlennek találkozik hóban vonuló menetekkel. Bergen-Belsen mellett van, látja a füstoszlopokat, látja Észak-Németország bombázását, mindent végigél, amit ez a nagyszerű második világháború megajándékozhatta. Ehhez képest 56-ban, igen, 58-ban, bocsánat, önbírálatot kellett ezért a versét gyakorolni, nyilvánosan a Marosvásárhelyi Írószövetség ülésén azonnal közölte is alatt. Ennek nyoma van, egyébként az esszé kötetében benne van ez a szöveg. Rettenetes megaláztatásban részesült. És a szenvedésnek nincs vége, ezt csak azért mondom, mert érteni kell ehhez a vershez, hogy mind ment keresztül, hogy jön. 56 után apját néhány mondatáért 8 évi fegyházra ítélték. Ő akkor a legmagasabb fórumokra írt, és azt kérték, hogy akkor írjon párthoz hű verset. És írt. Nem párthoz hűt, megnéztem ezt a három verset, amelyet egy életen át szégyelt. Ártatlan versek, még szó se volt diktátor dicsőítésről, hát nagyon korai szakasz ez, a békeversek, meg mit tudom. A mai szemünkkel nézve nem is értjük, hogy mit szégyel rajta, csak egyszerűen nem a maga akaratából írta, de kihozta az apját a börtönből. Egy életen át szégyelte ezeket a verseket, és azt mondta, hogy soha nem bocsátja meg magának, de bármikor újra megtenni, ha az apját kihozhatná a börtönből. Egy év és néhány hónap után az édesapját szabadon engedték. Még a sors iróniája, és ezt elmondom, hogy a lakása a vásárhelyen a városi börtönnel szemben volt, tehát ha kinézett az ablakán, akkor láthatta, mint az apját reggel kiviszik sétára a rabok között. Tehát azért úgy látszik, hogy nem nagy szó görög sors tragédiáról beszélni, de azt gondolom, hogy bizonyosan vannak emberek, akiket a sors többször és kegyetlenebbül elbánik velük, mint mondjuk másokkal, akiknek szintén adagol szenvedés, de talán nem ilyen sűrűséggel, nem ilyen gyakorisággal.
Most jó, hallgassuk meg gyors olvasatban.
Igen.
Tehát, mintha egy négy sorosnak érezzük.
Újkori metszet a tüzérség visszavonulása. A vesztesek. A csata eldőlt. Kis puha füstök petyezik még a hegyet. A hölgyekből a síkvidékre özöllenek. A vesztes. Toprongyos tántori népség. Hogy lehet az, hogy a vesztesek azonnal elrongyosodnak, göbzelik, elkoszosodnak, korcukat tetű. Hogyan miért nyű a vereség több csizmát, mint a győzelem? Miféle belső bomlás oldja le maguk a szíjat, rágja a vásznat, a posztót, ütközik át a ruhán? Bekötött fejjel, felkötött karral mennek az ágyuk után. Kialudt lába folyam, gördülő kő zuhatag, özönölnek. Rendetlen sűrű tömegben okádják őket a völgyek. Kínlódva, tülekedve caplatnak a sárba. Hogy lehet az, hogy a vesztesek útján örökké sárba? Ázott posztó bűz gőzöl utánuk köpenyük fejre veszik. Hogy lehet az, hogy a vesztes egéből mindig esik? Apró szemű, olmos eső veri őket, hűlő hideg szél lökdösi őket, képükbe öklöz az este. Szótlanul mennek, kétségbe esve, a lószakban, verejtékszakban, pörgszakban, puskaporszakban, csúszkálva lépnek egymás nyomába a sárba. Cuk. A szövet, és a csizma. Mennek az ágyuk után. Csak most, ez az éjszaka rossz, azután már könnyű feledni a harcot. Rájuk villan a lámpa, izzadt pejhes kamasz arc, borostás torz, öreg arc, gyönyörű, gyönyörű arcok. Miért ütközik ki a vesztesek harcán azonnal a sejte? Miféle szurkot izzad a bőrük? Szemük miféle kútba menj? Elhagyták felszerelésük, elhányják rendre a fegyvert, vonulnak végtelenül. Némelyik térdre esik, földbe tapossák, fogát vicsorítja. Elesik még egy, húsába vár a kerék, vérében cuppog a csizma. Ágyú szekér akad el, szétválnak, s összezárkóznak a háta megett, ahogy a folyó kerülne meg valami szigetet. Mennek, ömölnek hátrafelé, értenek hozzá, csontjukban hordják ezt a fugást. Apáik, 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 ők apáik is mindig visszavonultak. Nem láttak ők soha már. Vereségre termetnék. Évezrek óta belik. Egyébre se jó. Ez a sorsa. vonul sorsába beletörődve, s talán még büszke is erre a sorsra. Mert ki tudja, igaza volt-e a csatra előtt. De most már igaza van. Ki tudja, jogos ügyért szállt-e csatába. De most már jogos az ügyért. Vonul a füstbe az éve, a sárga vonul a tájba merülve. Nem válogat a győzelem, mindegy, neki egyformán felemel hamisat és igazat, ám a vereség, tönkreütás, megalázás jobbot ad, igazat ad. A győztes igaza meghalt, a vesztesnek igaza. Mióta a világ, az nyert igazán. Aki veszt. Mennek a lószagú éjben a sárban, kirokkan aluluk a szürke, fogadó sáncba suvat, de ők keblükben rejtegedik, görnyebbe zihálva, hátukon cipelik, úgy szült igazukat. Elhányták a fegyvert, a sáncot feladták, rétjüket új kaszanyírja, de igazuktól nem tudnak megszabadulni. Azt örökül hagyják fiaikra. Okátják, egyre okátják őket a völgyek. Áradnak a síkon, mennek az ágyuk után. Ezeknek olyan rossz, hogy csak jobb lehet már ezután. Soha nem adja tetézve magát, valamit megtagad tőlünk mindig az élet. Ezeknek azonban annyira semmi sincs, hogy minden övékre. Aritmikusan orlózik a láb, füst csap után, szörcsön alattuk a lég. Mennek szegények, új ezer évek, ezer új belesége felé.
Igen. Ugye az messziről ordít, hogy ez is a magyar irodalom nagy gondolati versei közé tartozik, tehát a, mit tudom én, a Vörös Marti gondolatok könyvtárjából egészen a Apok, Pilinszki apokrifján át a újabbakig, a Jónás könyvén át a többiekig. Két nagy szálból szövődik össze a vers, ez már külső formája, ezt már külső formája is mutatja. Ugye van egy leíró rész, és van egy reflexív rész, amely a reflexív részek kicsi beljebb tolva következnek, és nagyon hosszan, sokáig a versnek majdnem feléig elsősorban a kérdések formájában. Na most az érdekesség az, hogy ugye a verset Székely János nem rögtön a háború után az élmény közvetlen melegében, hogy úgy mondjam, írta, mint például Pilinszki, aki hasonló, ahogy a könyvet is a 60-as évek végén írta.
Ez az egyik kiadása.
Igen, 60-as évek, azt hiszem 69-ben jelent meg, és hát mint mondta Zsolt is, a vers maga kvázi az eszéregénynek a végén foglal helyet, és
mint utolsó fejezet.
Csak, mint utolsó fejezet, és csak a regény prózaszövegének ismeretében kapja meg igazi értelmét. Tehát két szálból szövődik össze, 40 évvel, vagy 30-20-25 évvel az események után veti papírra, már ez magában is hát kvázi azt mutatja, hogy ez Székely János életének egyik centrális élménye, és magának az elhelyezésnek, a kidolgozottságnak, és hogy úgy mondjam, az intellektuális pátosznak a jeleivel is meg van erősítve. A vers egy egyszerű mondattal kezdjük, a csata eldőlt. Érdekes, hogy azt mondja, hogy a csata eldőlt, ezt a kissé régies szót használja. Ezt a kvázi időtlen szót, hogy szinte Petőfi, szinte Petőfi szavát, mert a második világháborúban voltak csaták, mert ma is még vannak csaták, hát Szíriában vannak csaták most is, de voltak éppen azért az igazi csaták, ahol még a személyi, hogy mondjam, képességeknek, a személyi megmérett idézőjelben megmérettetésnek, hogy valaminek, a hősiességnek, valamifajta személyes jelenlétének volt értelme, vagy volt, lehetett erről beszélni. Tehát ilyen értelme Székely János az is kissé ezzel, hogy a csata eldőlt, az kvázi úgy érzi az ember valamiféle történelmi időtlenségbe, vagy olyan síkra emeli az egész szöveget, amely lehetővé teszi az általános intellektuális belátásoknak a felsorolását. Már a vers első négy sorra is tulajdonképpen elárulja, hogy ezek az intellektuális tanulságok egy visszavonuló hadseregnek a látványából közvetlenül indulnak, és ezeket a következtetések ebből vonja el.
Az egész olyan, azért nem tudom, hogy érzékelték-e a vers hallgatása folyamán, olyan, mintha egy nagy, széles, nagy totálból indulna egy nagy lassú kanyar, ahogy a csata a kis puha füstök petyezik még a hegyet, és az egész, ahogy özönölnek, ömölnek végig ezt a nagyon lassú pásztázó kameramozgást, amelyet aztán a kérdések szakítanak meg, illetve később megszakad, és közelképek, amikor ezekre az arcokra viszi. Rájuk villan a lámpa, izzadt, pejhes kamasz arcát, nyilván a bajtársai, már borostás öreg arc, gyönyörű, gyönyörű arcok. Miért ütközik ki a vesztesek arcán azonnal a sete? Ezeknél már olyan, ugye, hogy eszünkbe jut Pilinszky, mindene olyan óriás, mindene oly parányi, tehát azonnal a közelkép azonnal felnagyítja egészen a pórusokig. Ez a mozgás, ez a totál, illetve a közel, furcsa módon ez a filmszerű látásmód, úgy érzem, nagyon erősen uralja a verset, de rendkívül erőteljes és valóban láttad. Azt mondtuk, poéta doktusz, hát azért ezek rendkívül finoman kicsiszolt rímek, rímsorozatok, zuhatagok, a belső ritmusa és a ritmus váltásai ennek a versnek azért ugyanebben ebben a széles, lassú, hömpölygő mozgásban vesznek részt. Elhisszük, igen, az állításokat.
Én majd annyiban egészíteném csak ki, hogy mondjuk szemben Pilinszkyvel, aki a francia fogolyban hihetetlen erővel jelenít meg egy konkrét személy, ugye ő is vonult Németországba, ő sose volt lágerbe, vagy sehol, kerítésen túlról látott egy-két dolgot, tehát egy répát majszoló francia fogolyt mégis le tudott írni, de az a francia fogoly, az a maga felethetetlen egyediségében van jelen, kvázi, mint egy ikon a Pilinszky költészetében, ki is lóg kicsit a Pilinszky egyetemes beszédéből, ez a konkrét személy, még a tekintetük is érintkezik. Itt Székely Jánosnál már maga a cím is elvont, hogy úgy mondjam, fogalom. A vesztesek. Tehát engem nem az a francia fogoly fog meg, nem ez adja a drámáját ennek a szövegnek, hanem a vesztes ember ebben a minőségében.
Még akkor is, ha egy-egy embert mutatunk.
Igen, igen. Ez szerintem azért fontos a két költőnek, vagy a két típusnak, a vestípusnak.
Persze, érdekes, nem azt mondja, hogy a francia, de hanem azt mondja, hogy miért zajlanak ugyanúgy az emberekben a veszteség, ugyanúgy azt kérdezzük, hogy miért nő ki egyszerre minden fű tavasszal, honnan tudja, hogy a szomszéd is ki fog nőni. Tehát hogy van ez, hogy ugyanazokat a fiziológia, ugyanazt a képet azonnal lerongyolódik, valami ellenállás, valami életszerűséget fölad, valami megroppan az emberben. Akarom mondani, hogy a versnek van egyfajta, a verszenéről beszéltem, például ez a képükbe öklöz az este, ez az áldalat, ez a daktikus hullámzás, ez ugyanakkor ugyanolyan általánosítás, mint az, hogy nem egy szemét mond, de mégis ebben az állandó, ebben a eszünkbe Ravelból és pont itt is az történik, hogy mintha egyre jobban föltelne a vers, egy bizonyos alapritmusra vagy alapdallamra egyszer csak elkezd, megtörténik valami. Hiába nincs itt egyénítve valami, de ezek a kérdések a kamaszokról, vagy a csizmáról, vagy az, aki elesik, és ahogy az az őrületes kép, hogy Ágyú szekér akad el, szétválnak, s összezárkóznak a háta meget, ahogy egy folyó kerülne meg valamely szigetet. Szinte látjuk ezt a hömpölygőt, ahogy az elesett elepat ember szétválik a tömeg, és megint összezárul, de félelmessé válik, félelmetessé a kép, miközben ő halkon állandóan kérdez valamit, nem tudjuk, hogy merre megy. Az ismétlésnek, tehát ebben a ritmusban, a kérdések ismétlésének, a váltogatásnak, a kétségnek, tehát hogy a leírás és a kérdések, ez is egyfajta ritmust ad, egymás, és ezeken belül a ritmikus kérdések, azok az ismétlések, olyan, mintha egy állandó többszörös nekifutásban közelíteni meg a témáját, és mondom, nagyon fontos ebben, hogy az észleletek rendkívül erősen hatnak az érzékeinkre. Ez a verszene tulajdonképpen titokban készíti elő azt, hogy a látvány, a tapintás, a cuppogás, a szörcsögő, az eső, a borosta, minden, amit látunk, az hirtelen érezzük, szagoljuk, jelen való a göncök szaga is. Az az érdekes, hogy Pilinszky, aki számomra valószínűleg a második világháború vagy a 20. század legmegrendítőbb verseit, mert egyszerre transzcendens és valóságos verseit írta, tehát amikor egyszer holokausztról kellett beszélnem, akkor Pilinszky verseket olvastam, és azon mutattam meg, hogy mi a botrány ebben.
Aki nem érte el.
Igen, azt akarom mondani, hogy az az érdekes, hogy a Pilinszky képei általában statikusak, transzcendens és szürreális látogatások képek. Székely János képei pedig dinamikusak, földiek, és olyanok, mint a németalföldi festmények, a részleteknek és az egésznek az a pasztőzis, érzékletes gazdagsága, ami megjelenik, ezzel hat. Olyan érdekes az, hogy tulajdonképpen így mondhatom, a megrendülésünk az hasonló mind a két esetben, de az eszközök teljesen másak, másképp éri el.
Igen, nekem mint a mezopotámiai tevehajcsárnak tovább kell üznöm az
értelmet.
Tehát eljutottunk ide, hogy voltak éppen a leírás után hirtelen egyszer csak a verső ízválasztójánál itt, hogy vereségre termett nép,
igen.
Azt mondja évezredek óta, hogy stb. Ez hirtelen valami furcsaságot hoz a versbe. Eddig ugye arról volt szó, hogy
egy eszmei,
hogy egy cuppogó kalucsnis, nem tudom.
Nem, itt találkozik a duval, tehát az, hogy mi a magyarság, vagy a népünk, vagy a sorsa, a történelem.
Ugye Adi utolsó verse az utolsó kötetében, az utolsó hajókban, az üdvözlet a győzőnek, abban van az, hogy mi voltunk a föld bolondja, elhasznált szegény magyarok. Tehát itt valahol ez a két szemlélet, és hát általában a magyar költészeti szemlélet fő medre, hogy úgy mondjam, megnyílik újra a székelyféle eszmélet előtt is, és hát voltak éppen azt mondja, hogy Zsófi szerint kicsi ironikus felhang, hogy talán büszke is a sorsra, azt mondja, ki tudja, igaza volt-e csata előtt, de most már igaza van. Itt jönnek bizonyos állítások, és nem...
Ez, hogy még büszke is, ez igen, ez különösen, aki a székelyeket mondjuk ismeri, tudja, hogy a lámbája rossz, akkor is, de mi vagyunk a legmagányom. Van egy ilyen népünkben, kiterjeszthetem más tartományokra is a székelység felől. Ezt az önérzetes büszkeséget a balsorsunkra, hát persze ezt a kényszer szüli, tehát az, hogy azért elég sok féle elnyomás alatt kellett különböző időkben ennek a népnek mindenfélét eltűnnie, persze, hogy így mondjam, mondhatom Székely Jánossal vagy Adival, magunk kormányoztuk bele részben magunkat mindig ezekbe a helyzetekbe, de... Erre válaszol, tehát ebben a végtelen igen, ezt ismerjük, gondoljanak arra, amit az előbb mondtam, micsoda megaláztatásokban van része, miután hazajön. Szeretnék még egy párhuzamot vonni Kertész Imre, amikor ugye szintén 20 évvel később megírja a deportálásról a könyvét, akkor azt írja le benne megrendítő módon, hogy megőrült volna, ha nem a sztalinizmusba pottyan bele. Tulajdonképpen egy diktatúra után, vagy egy koncentrációs tábor után, ha az élet ugyanúgy folytatódik, akkor valahogy nincs olyan rettenetes kontraszt a között, amit átélt, és amit most azért ne értsenek félre, nem örülünk a sztalinizmusnak, csak azt mondta, hogy igen, azt lát, hogy a világban ugyanaz folytatódik. Egy kicsit ez történik, úgy érzem, hogy Székely János azt vetítette erre vissza, amit később megélt. Ő hazajött, és ugyanígy, amit itt Rákosi korszaknak hívnak, használunk, György Utézsék uralma, nálunk is 50-es évek voltak, és ugyanezt kellett átélni, a megaláztatásokat, az apja bebörtönzését, mindenfélét, amit csak el lehet képzelni, meg láthatta maga körül, hogy mi folyik, és ilyen értelemben ugye ez a vereségről vereségre, hogy nincs ebből szabadulás, nincs fordulat, úgy érezhette, hogy ebből, ezért érezte úgy, hogy én így értem ezt a verset, hogy lehet, hogy nem jó célért csatáztunk. Lehet, hogy igazságtalan háborúban vettünk részt. Lehet, hogy nem. De most már igazunk van. Itt nem azt kell érteni, hogy az eredeti cél maradt igaz. Nem. Hanem egzisztenciálisan lett igaza a vesztesnek olyan értelemben, hogy megváltozott életének a tétje. Lehet, hogy addig öntudatos közemberként meghalva, de mikor vereséget él át, úgy, ahogy Tibónál a trilógia végén a halálban mindig egyedül vagyunk, a verességben az ember magánemberré válik, és egyedül van. Így lesz igaz. Ezt az igazat értem én ebben.
Igen, itt ez nem,
tehát nem a politikai igazságot akarja visszavenni.
Nem rejthetjük véka alá, hogy az előkészületek folyamán kisebb-nagyobb korzsolódások, becsípődések történtek. Tudnék, a vers itt azt mondja, hogy voltak éppen azt állítja, hogy a vereség megszüli az igazságot. Kérdésem az volt, Zsófész, hogy voltak éppen mind azáltal, hogy én vesztes vagyok, igaz-e lett-e ezáltal az ügyem? Mert mintha a vers kvázi ezt is mondhatná. Ha én ezt egy olyan embernek mutatom meg, ezt a szöveget, akinek fogalma sincs az erdélyi becsipődésről, hanem csak általában olvas valamit, olvas egy visszavonuló sereget, és azt mondja neki a költő, hogy igen, mindegy, milyen ügyér indultak hadba, az valami aktív volt, az nagyon szép volt, mikor még nem rongyolt, de mikor visszajönnek, azáltal igazzá vált az ügyük. És erre van ez az értelmezés.
Igen, én azt mondom, hogy igen, a politikai motiváció nem válik egy ügy helyessé vagy helytett, de az a lényeg, hogy itt egzisztenciálisba fordul, tehát nem azért van igaza, miért hadba szállt, hanem abban van igaza, hogy megsemmisül-e a szenvedésben, vagy sem. Tehát áttevődik a súlypont a politikai indítatásra, a túlélési késztetésre. Tehát megváltozik a megvert ember, vagy a megvert nép életének a tétje. Már nem az a fontos, hogy abban a csatában győzön, hanem az, hogy túlélje, hogy az ivadékai túlélje. A közemberként ment háborúba, és magánemberként kell a vereséget megélnie. Tehát én azt gondolom, hogy a vert ember ezzel néz a hosszú sáros úton szembe, hogy bármi történt, az ő házát perzselik föl, őt bombázzák, az ő családját bombázzák ki, és ő szenved vereséget. És akkor azt mondhatjuk, persze, a szenvedések az nem patika mérlegen mérjük, hogy ha ez is szenvedett, az is szenvedett, akkor egál. Soha nincs a szenvedés semmivel egálban. Ezért a nagy pusztító rendszereket soha nem lehet azt mondani, hogy jaj, volt ez is, meg volt az is. Nem, ez nem így van. Mind a kettő a maga nemében, a maga értelmében irtózatos, és azért tiltakozom teljes erőmből, hogy azt mondják, hogy persze, hogy volt sztalinizmus is, meg volt fasizmus, vagy volt fasizmus, volt, tehát mindegy, milyen sorrendben mentegetjük. Azért igazságtalan, mert olyan, mintha ha volt másik, akkor ez olyan, mintha ez felmentés lenne. Nem. Ez ebben a megtévesztő, és én úgy gondolom, hogy ebben a versben pont nem erről van szó. Azzal, hogy fölteszi a kérdést, hogy vajon megigazul-e az ügye, de most már igaza van, most már, amikor mindennek vége, akkor már csak az van, hogy tudjon lépni a sárban. Én így értem ezt a...
Végül csak megemlítem, hogy közös szenvedés történetünknek ebben az elemzésben a másik pontja az volt, hogy egy...
Ne panaszkodj!
Nem panaszkodj, sőt, büszkélkedni szerettem volna. hogy tudnék, egy esztétikai képződmény, egy ilyen vers, igazol-e egy hát kétségbe vonható erkölcsi történelmi vagy egyéb állítást. A világirodalomban nagyon sok példát ismerünk erre, hogy voltak éppen...
Mondjuk erről jutott teszünk be, nem ez a vers az, amelyik...
Igen, mondjuk így. Hogy ha jobban meggondoljuk a verset, bármilyen verset, Baudelaire a Dög című versét, vagy egyéb meséket, tehát, hogy ha azt kivonjuk az esztétikumból, az hülyeség. Hát természetesen ezzel nem tudunk egyetérteni, ha ezt egymondatos állítással tömörítem össze. Ugyanakkor természetesen el vagyok ragadtatva az állításnak az esztétikumba való...
Nem, az, hogy megnevesíthet-e az esztétikum valami olyasmit, amivel alapvetően nem értünk egyet.
Igen.
Tehát, hogy visszatérjünk azokra a szép elbocsátó nőversekre. Egyszerűen nekem a Szabó Lőrinc versétől égnek áll a hajam. Nem tudom megtagadni azt, hogy az egy nagyszerűen megírt vers. Tehát valamilyen elementáris hatása van, van az elbocsátó szép üzenetnek is. A Szabó Lőrinc a semmiért egészen. A Baudelaire-ről nem beszélek. Nagyon sok különböző témákról van szó, de mondhatnám... Vannak még, például van egy Georg Klein nevű nagyszerű kortárs elbeszélő Németországban. Csodálatos elbeszélései vannak, olyan kidolgozottságuk, tényleg minden túlzás nélkül Kafkához hasonlíthatom, és a bizarr furcsa történetei tulajdonképpen, ha az ember jól megnézi, úgy megnézi, ahogy az ember egy dombtetőről lenéz egy mondjuk egy megvilágított repülőtérre, és látja, hogy a lámpák mondjuk valamilyen szót adnak ki, az ember belenéz ebbe a novellába, és látja, hogy tulajdonképpen a náci alapszavakat akarja lelkiismeret furdalás nélkül emlegethetővé tenni. Tehát van egy olyan érdekes, ilyen pszichodelikus, másodlagos célja és hatása, amit el is ismert egy interjúban. Ezt csak azt akarom mondani, hogy az esztétikum szavonképessé tehet-e olyan tartalmakat, amelyekkel nem értünk egyet. Ne értsenek félre még egyszer, ez csak ürügy most, hogy ennek a versnek a kapcsán gondoltuk végig, de úgy, ahogy a múltkor mutattunk olyan verseket, amelyek ugye a vers és a nem vers határán vannak, és azért hoztuk el, mert poétikailag rendkívül hatásosak, ugyanakkor nem tudjuk versnek tekinteni. Tehát, hogy azért is hozunk ilyesmit, hogy vannak dolgok, amelyek valaminek, két dolognak a határán billegnek, de a művészi hatás az mégis nagyon fontossá teszi számunkra, meg magyarázatot is ad, meg közel hozza. Ugyanakkor fel kell tennünk bizonyos kérdéseket, ugye a művészeti termékekkel kapcsolatban, ez nem mindig olyan egyértelmű, hogy a magas művészet és a humánum szempontjai azok egybeesnek. Ez egy nagyon fontos kérdés, és azt hiszem részben ezért hoztuk ezt a verset, azon kívül, hogy önmagában én rendkívül megrendítőnek, és nagy versnek találom. És nem érzem kérdésesnek egyébként, ilyen erkölcsi értelemben sem. Zeneként pedig egy kis katona zenét hoztam. Katona zenét, de azért az...
Egy katonáról szóló zenét.
Igen, hát ilyen értelemben. Alban Bergnek van Büchner nyomán egy Vocek nevű operája, egy nagyszerű mű, és ennek egy nagyon rövid részletét szeretnénk most szünet előtt bejátszani. A bécsi filharmonikusokat Karl Böhm vezényli, egy olyan 1 perc, 20 másodpercet fogunk belőle meghallgatni.
Thank you.
igen.
Mesterségünk címere a ló. Így haladunk tovább. A harmadik költőnk ma este egy Magyarországon viszonylag ismeretlen amerikai költő, úgy hívják, hogy Henry Cole, vagy Henry Cole. Már maga a neve is valami furcsaságra utal. Ugye ível írja a nevét, nem Y-nal, és ezzel is jelölni kívánja ugye az ő részben francia vonzalmait és származását részben. A Henry Cole 56-ban született egyébként, és
hát Fukuokában, Japánban
született. Az úgynevezett közép, tehát az idős középnemzedéknek, idősebb, érett középnemzedéknek a legjelentősebb költője. Van egy Harold Bloom nevű sztár irodalomtörténész Amerikában, aki megmondja, hogy mi van, és ő azt mondta. Tehát akkor ebbe bízhat.
Az amerikai Ranicki.
Az amerikai Reich Ranicki, vagy az amerikai rész, vagy nem tudom. Tehát ő ezt mondta. 8 kötete jelent meg eddig. Az első 1986-ban, 30 éves korában, tehát ő is viszonylag későn indult, az volt a címe, hogy a Marble Queen, tehát a Márvány királynő. Tehát, mint Zsófi mondta, édesapja egy amerikai katonatiszt volt, és hát ennek következtében el tudjuk képzelni, hogy különböző véletlenül Fukuokába született, Japánban.
Nem, hanem Marseille-ben megismerte az anyját, aki egyébként egy Oroszországból oda menekült örmény családból származik, de hát nyilván franciául beszéltek, meg angolul egymás közt. És aztán, mint tisztet ide-oda helyezték, úgyhogy Cole legalább 5 amerikai államban járt középiskolába.
És hát több nyelvet beszélt, véletlenül mi is ismerjük, de ennek semmi jelentőség amúgy nincs.
Hoztunk 3 kötetettől.
Igen, gyönyörű kötetei vannak, ugyanannál az amerikai kiadónál jelenik meg mindegyik kötete. Ez a kötete a japán, érdekes japán vonzódás vonzalmaira is utal.
És ezek a korai könyvei.
Egyébként egy rendkívül visszavonultan élő, Bostonban él jelenleg, és elég visszavonultan, keveset nyilatkozik, keveset van jelen a nyilvános élet vagy a közéletben. És
a New Republic című lapnak szerkeszti a versovat, tehát az Amerikai Költészeti Akadémiának a tagja, és gyakorlatilag ír, szerkeszt, és szabadfoglalkozó, és egyetemen tanít, most jelenleg azt hiszem a Bostoni Egyetemen.
Azok közé tartozik, akik ugyan az egész világot bejárták, de mégis szeretnek egyedül lenni.
Igen, írt egy rövid önéletrajzi írást 2002 táján, és abból részleteket felolvasok.
Az a cím, hogy hogyan nőttem.
Mert abban egy-két dolgot meg lehet róla mégis csak tudni. Szóval egyszer karácsonykor kaptam egy gyereki írógépet. Nem annak szánták, hogy egy szép napon író legyek, hanem titkos üzenet volt arra nézve, hogy a titkári erények szükségesek lehetnek az előrejutáshoz a kereskedelem világába, amelybe egyszer be kell lépnem. De ő azt, hogy a római katolikus szememben valami olyasminek tűnt ez a gép, mint az emberi értelem. Arra teremtették, hogy maradjon megvesztegethetetlen, álhatatos és hű. Persze rájött, hogy ő pedig írógépelni akar és művész akar lenni. Amíg kollégiumba jártam, nem volt más művészi bizalmasom Istenen kívül, akit önző imáimmal ostromoltam. Évekig azt hittem, hogy igazi otthonom, ami Virginia beli külvárosi házunk mögötti erdőkben van, egy erdei odúban, házikóban. És itt tanultam meg valódi értelmét, hogyan kell az írásnak szentelni az embernek az életét. Az írói élet az elkülönülés szükségszerű státusát. Mint 10 éves megbékéltem az, hogy be vagyok börtönözve egy házba, amelyben az erőszak életmód, és amelyben az erőszak néhány hetente előre megjósolható minták szerint robbant ki. Ütöttek, vertek egész kiskoromtól fogva, arra kényszerítettek, hogy feküdjek szüleim ágyára, ahol katonai nadrág széjjal ütlegeltek. Hálószobámban Jézushoz imádkoztam, lépjen közbe, amikor lent veszekedtek, hangjaik hisztérikussá váltak, amikor lámpák zuhantak, estek le az ebédlőasztalról, és az egyik részek szülő zokogva, a másikra tornyosult.
És a igazi táptalaj a költőiségét bejött tényleg.
Azt mondja, amikor verseket kezdtem írni, abban nem volt semmi eredeti, mondja ő. Korai időtől érzékeny voltam a hanghordozásra. Egy olyan házban nevelkedve, ahol én a három beszélt nyelvből, angol, francia, örmény, csak egyet értettem, megszoktam, hogy a köröttem kavargó hangok lejtéséből próbáljak jelentést kiolvasni. A kortárs költők közül főleg azoktól tanultam a legtöbbet, akik nagyon kevés stiláris közük van egymáshoz, ha csak nem az, hogy bizonyos fokig mindegyikük kipróbálta az outsiderséget. Ezek Elizabeth Bishop, James Merrill, Adrian Rich, Richnek mondanám, igen, és Seamus Heaney. Főleg Merrill erőteljes hatásától kellett megvédenem magam, mert nem volt olyan vers, amelyet 20-as, 30-as éveimben jobban szerettem volna. Mondja ő. Saját költeményeimben jól megvagyok a szigorúsággal. Nincs olyan kényszer, amely megemelné, vagy csökkenteni, csillapítaná az igazságot. Ahogy ez indulásomkor volt néhány évvel ezelőtt. Nem szeretném újraélni, amit éreztem, vagy láttam, vagy reméltem a megtett út hosszán. Azon vagyok, hogy ahhoz segítsen magam, hogy álhatatos maradjak az íróasztalom mellett, ahol szembesülnöm kell magammal, le kell győzni minden félelmemet arra nézve, amit találni fogok, és elkezdem a nyelvet költészetté gyűjteni. Sok, igen, ezzel azért sok mindent meg lehetett tudni róla. Ismeretes, hogy Cole szorosan együttműködik, együtt dolgozik egy Jenny Holzer nevű svájci képzőművésszel, és amikor ezt a művészt megkérdezték, hogy mi köti össze a kettejük művészetét, akkor azt válasz, hogy mind a ketten elköteleztük magunkat az igazságnak. Ebben a dologban például Cole műve hasonlít Székely Jánoséhoz, hogy erősen etikai indítatású, és ezt a kritikusai is hangsúlyozzák, hogy valószínűleg hogy bizonyos értel igaz mondom. Persze egy versnek az igazsága az nem azonos, nem feltétlenül azonos az élet valamilyen igazságával, de az, hogy mégis így érezzük, ez mutatja, hogy számára ez az etikai vonulat, ez az etikai tartalom a fontosabb. Akár csak... Tessék?
Etikai vonás, igen.
Fontosabb. Épp úgy, mint Székely János. Igen. Tehát egyébként formailag szabad verseket.
Az erőszakos lelkiismert, így nevezi szó szerint, az erőszakos lelkiismert folytonos jelenléte a versekben, ez nagyon jellemző egész költészetére, és noha néhány témája van voltak éppen, ugye mondta Zsófé Poeta Doctus, tehát egy nagyon világlátott, nagyon művelt, és az ókori kultúrákkal is foglalkozó költő, és azoknak a motivumait fel is használó költő, tehát például aki azt mondja a versében, hogy mit tudom én, sétál egy római kertben, és azt mondja valamiről, hogy Della Robbia kék. Tehát olyan, valamire azt mondja, hogy kék, mint egy Della Robbia festményen a kék szín, hát ezt mi nehezen tudjuk elképzelni, hát mi nem látunk Della Robbia, vagy szóval nem tudjuk azonosítani igazán. Azt tudjuk, hogy Szűcs Miklósnak mi a szürke színe, de Della Robbia kék, ezt nem igazán. Vagy az, hogy például ebben a versben Hadrianust fogja emlegetni a lóval kapcsolatban. Tehát nagyon átszövi a verseit a műveltség anyag. De mondom, alapvető témái tulajdonképpen az öntudatlan lények és az ember viszonya, az ember és az állat viszonya, itt majd egy lóról lesz szó, de más állatokról is szól. Van egy megrázó vers, például a berlini majomházról, ott egy bizonyos majomról. Akkor nagyon fontos témája, tehát az ókori mitológia újraértelmezése, a tárgyi és a szellemi világ egyidejű kopása, tehát van egy verse, például leírja Rómában a bizonyos szobrok hevernek a kertben, és csak egy kéz, csak egy új, csak egy fej, csak egy testrész, és hát ugyanakkor ezek körül a márvány töredékek körül bizonyos állatkák ottan lefölgyártálnak és élik a múlt vicces életét. A nagyon érdekli és megdelejezi, lenyűgözi a pusztulás titka, a pusztulás mikéntje, az elmúlás mikéntje, a szülőkkel szembeni ambivalens viszony, ami hát a kis rövid életrajzi vázlatból is érzékelhet, vagy sejthető volt. főleg az anyjának a figurája tűnik fel nagyon sok versben.
Érdekes, a Haldokló anyját úgy írja le, mint ahogy egy, az ágyon hanyat vetődött nagy kitárult csillár, és ez a kép nem megy ki a fejemből, nem ebben a versben van, de az, ahogy a csillár ágai, tehát az a valamilyen rendje egy testnek, de mégis szétdobott rend, ez egy megkökkentőnek erősek, akit egy...
Igen. Bocsánat, nagyon sok képzettel kapcsolatos bizonyos temetkezési szertartásokkal, urnákkal, stb. Majd ebben a versben is látni fogjuk. Még alaptémája természetesen, hát mint a legtöbb költőnek, a magány, a nemiség.
És ezzel és a katolicizmussal, mert
és hát a katolicizmus nagy ellenmondásai. Feszítő, a katolicizmus nagy ellenmondásai.
Egy hívő katolikus, akinek állandóan természetesen egy nyugtalan katolikus, mondhatjuk is.
Hát mondhatjuk egy eretnek katolikus, mondhatjuk szerintem eretnek.
Ha mondani mindent lesz.
Akkor...
Hallgassuk meg a verset, kérjük szépen, Tamás, olvasom.
Fekete sövény. Hallod őt? Kérdez. Mondj valamit neki. Érezzem meg, jelen vagy. Ha a földet kapálja, ledül vagy hentereg örömében, ha feláll, lerázza a pors, küszköl távorlékakkal, árnyékába, ne állj. Lépj be hozzá. Ragadd meg a sörényét, mint egy koporsó fogantyút, és fel! Ugodj! Ne aggódj! Türelemmel vár, rád, akit gyerekkorában lebetegített az érzés, hogy semmit nem érez, és akit felnőttek kegyetlen étrendje nevelt. Csupasznak lát majd, ha szőrén ülöd meg, s követed fejét, akár egy szerelemütött kisdiát. Tudja, soha nem emelnéd rá az ostort. Érzi a húsod, amint együtt remeg az övébe. Vége a tied, amire vágytál. Mintha egyetlen teremtmény volna ló és ember, akár a szántóföld peremén magas sziklán egy férfi. Most még a mezőn ugrándozik a teremtmény, nem maga van lénye a nap. Az a pár nap, amelyen marjára kötöd a hurkot, s mellé állsz, átkarolod nyakát, és ő hegyezi fülét és vicsorik, az a pár nap nem értéktelen. Test és lélek nem lehet mindenkor egyszerre elven. Parancsolatot szeg meg az a lény, üged, megáll, fordul. Ezek mind csak szavak, ő mégis engedelmeskedik nyugodtan, alázatosan. Nem szolgaim meghunyászkodáshoz. Ereje nem vérből és izomból születik, hanem önmagából szoporhoz hasonlít, amelyet napvilágra áll. Érzed? Lelked lángra lobban tőle, és átváltozik átod. Reszked, de elismeri hatalmat, tények és indokok nélkül is. Látod, nyíl egyenesen tekint előre, mintha Hadrianus ülne a hátán. Kent bezabláját melasszal, és rögtön magasba szúrja hátsó lábait. A tested az övébe belesajtul, az olyan, mintha helyére zökkentenék egy zárat. Fém-fémre csattan akár a bölcsesség, és a teste zabolából nyereggel viszi a tiédet. Nem megváltáshoz, nem kegyelmet, nem szerint bibliai dolgokat, hanem a hullámot, zajos hármas hangzatot, mesterművet, olajavásznon, lüktetést, szüntelen éjséget, vörös megy, kukacra rontó döfését. Olyasmit, ami gondozza akár egy kemény bimbót, a megszületett egyént. Zabolátlanná szítja, míg szárba szökken. Árammá helíti, amely akár egy villanypásztor mindenben, amit bekerít, tudatosítja, hogy mi nincs benne. A amint az urnák havuja is örökké emlékeztet arra a testre, amely egykoron volt.
Hát napnál világosabb, hogy a vers első szintje ugye egy ló megszelídítése, betörésének a mondjuk leírása. Ez a kor szinte egy ménes főnök precizitásával írja le ezt a betörési folyamatot. Ez az egyik oldala a dolognak. A másik pedig, hát kvázi azt mondhatnám kis túlzással, hogy az ember humanizálása a ló által. Tehát a lovassá változtatása, de hát valamiféle magasabb értelemben, hát ugye, mint egy lovaglóiskola első óráin volnánk jelen, voltak éppen ez az ember, ez a költői én, vagy kicsoda, is teljesen mássá változik a vers végére, mint ami az elején volt. Az, hogy egy állatot tesz a versének a nyersanyagává, voltak éppen, vagy tárgyává, az nem szokatlan. Az a világirodalomban az ókortól már a görögök is, tehát Fédrosztól kezdve La Fontaine és Lessingen át meg a modernekig, tehát az állatot, mint allegóriát felhasználni, az nem egy nagy, hogy mondjam, nem egy szokatlan újdonság. Viszont az, ami a nyugat-európai költészet nagy állatvers vonulataira jellemző, hoztam is felmutatni egy kisebb kötetkét, tehát ez például a nyugat-európai állatverseket gyűjti össze különböző nációk irodalmából, de például Rába Györgynek is elhúztam a Nyíltenger kötetét, amely 61-ben jelent meg, és fordításokat is tartalmaz, és itt is van egy a ló című, egy Boleslav Lesmian, egy lengyel költőnek egy csodálatos lóverse. Tehát csak azt akarom mondani, hogy a nyugat-európai állatábrázolásokat az különbözteti meg többek között, mondjuk egészen durván mondom most a fellendzősen, a kelet-európai, vagy akár a magyar didaktikusabb jellegű, nagyon érzékletes, de inkább leíró jellegű ábrázolásoktól, hogy ott ezekben a művekben a ló mint szimbólum rendkívüli felszívó erejénél fogva, rendkívüli felszívó erejénél fogva, voltak éppen, azt mondhatnám, hogy majdnem minden elvont metafizikai, teológiai kérdésnek a szemléltetésére alkalmassá válik. Hát gondoljunk az egysíkúbb ábrázolásokból, mondjuk az I.S. Gyula által is többek között lefordított Alfred de Vigny versre, a farkas halálára,
vagy Petőfi a farkasok dala.
Petőfi a kutyák dala, a farkasok dala, ami viszonylag egyszerű dolog, egy dolgot akar szemléltetni. Vagy Baudrillard az Albatroszban, ott 12 sor, nem sokat kell szétszálazni abban, hogy ő ezzel mit akar mondani. De vannak nagyon komplex állatábrázolások, tárgy és állatábrázolások is az európai költészetben. Rilkénél nagyon saját, ha csak az új versekből említem a flamingó verset, vagy nézzenek utána Blake a tigris versben, ugye, ahol felveti azt a kérdést, hogy lehetséges az, hogy a jó Isten ezt a szörnyűséget, a tigrist ugyancsak az az Isten teremtette, aki a bárányt teremtette.
Aki a bárányt, azt csinált, mondja az egyik fordítás, igen, mert van 600.
Igen. Tehát csak érzékeltetni szeretném, hogy Ted Hughes például, aki szinte az egész költészetét áthatja az állatábrázolás, a kezdeti kötetek, az utolsó versekig, az állatok ábrázolása által kifejezett, teológiai tartalomrendszer, ami a Ted Hughes költészetét áthatja, mondjuk a Rigókban, ő azt veszi észre a Rigóban, észre nem venni egy magyar költő, hogy ahogy ugrál a fekete Rigó, a sárga csőjön, ahogy egy döfésszerűen a kukat, hogy kihúzza a földből, és ezzel kvázi azt érzékelteti a versben, hogy ezt a bizonyos kíméletlen célra irányultságot,
olyan, mint egy rugó,
kíméletlenül eltalálja azt, amit akar, felhasználja, és a kukacból rigó lesz.
Nem csak ezt az, és az, hogy milyen érdekes életeszköz egy magának.
Igen, de ezt a közvetlenséget, és a versben, de a második szakaszban már döbbenetes arról szól a vers, második szakaszban, hogy igen, ilyenek voltak a zsenik, a Mozart és még egyet-kettőt.
Hogy rugószerű.
Ez a közvetlen, aki nem törődik az egész környezetével, hanem szinte rugószerű célra irányultsággal azt hozza elő a semmiből, ami csak hozzáigli. Hogy visszatérjük egy fél mondat az Árnyal, a Székely Jánoshoz és Marosvásárhelyhez, aki Marosvásárhelyen jár, legalábbis nekem egyik legnagyobb élményem és legmegrázóbb élményem az öreg Bolyainak a múzeumában az a kupa, ahol azon odaírva, hogy Bolyai János elégetett versei. Na most egy üres kupában a Bolyai János elégetett versei, hát ez valami döbbent, ez előre bezárva. Tehát
ez a vers végéről szól, ugye, hogy a urnák hamuja is arra emlékeztet, ami...
Nálunk abban egyeztünk meg, ugye, hogy József Attila az a kevés költőnk egyike.
Igen, akik itt is van egy nagyon ismert strófát olvasok fel az eszméletből, egy állatábrázolás egyébként. De nem egy síkú, tehát nem csak arra szolgál, hogy hát egy egyszerű leírás, a szőr a bűzé, hanem láttam a boldogságot én. Lágy volt, szőke és másfél mázsa. Az udvar szigorú gyöpén imbolygott göndör mosolygása. Ledőlt a puha lany tócsába, hunyorgott, röffent még felém. Ma is látom, mély tétovázva babrált pihéi közt a fény. Most ez nem szokványos, ugye nem csak azért, mert gyöngétség és játékosság van a megfigyelésnek, ami csodálatos rajza, hanem azért, mert egyszerűen valamit mond, nem a disznóról mond valamit, hanem a boldogságról mond valamit. Tehát mindig ez az az áttűnés, amely azt mutatja, hogy az állatkép az csak arra való, mint általában minden kép, de éppen az antropomorfizáltságuk miatt, tehát mivel emberi tulajdonságokat szívnak magukba, ezért különlegesen alkalmas arra, hogy bizonyos tartalmak hordozóivá váljanak, és itt ez az önfelett létezésnek ez a képe egy disznó formájával, ez nagyszerű egyébként. Visszatérve Kohlnak a versére, ez is dialogikus, önmegszólító vers ez is, mert nem derül ki, ki beszél, hogy ugye azt mondja, ugorj föl rá, stb. Tehát tulajdonképpen saját magát biztatgatja, hogy ugorhasson föl, nem a lóhoz beszél, és nem a ló beszél, hanem egyfajta második személyhez intézett úgy monológ, hogy szinte hallani véljük az ellenvetéseket, vagy látjuk a ló ellenállását, vagy azt, hogy egyezi a fülét, vagy mit csorbatja a fogát.
Hát te ismered, ezt voltál Némesben, ugye, hogy ez egy külön, ez a pár nap, vagy nem tudom, mennyi ideig tart ez?
Hát azt szoktad. Hát először pányván járatják a lovakat, tehát ez egy lassú folyamat, ameddig nyerget lehet rátenni, vagy amíg egyáltalán valaki felenged a hátára. Ez egy ló és gondozója, vagy a lovas között egy ilyen lassan kialakuló bizalmi helyzet, valamit meg a jutalmazásnak és a jelenlétnek, és természetesen el kell fogadtatnia magát, a szagát, a jelenlétét, a fogását, a minden teljes testi valójában annak, aki ugye egy lóhátára föl akar kapaszkodni. A versnek azt hiszem ezen a leíráson túl, hogy engedi meg, hogy hogyan, mikor ugorhatsz föl rá, hogy mikor vetheted át a pányvát, hogy hány nap után mindig megkötöd ezt a hurgot, és akkor még csak ezzel a hurgokkal sétál a nyakában. Mikor fog majd téged is hordozni, addig tulajdonképpen az, ami a legjobban izgatja Kohlt minden versében. Hogyan keletkezik érzelem két érzelemhiányos teremtményben? Van egy ilyen védekező érzelemszüneteltetés állandóan Kohlnál, mert hiszen azt mondja, hogy
ne aggódj, türelemmel vár rád, aki gyerekkorában lebetegített az érzés, hogy semmit nem ére.
És akit felnőttek kegyetlen étrendjen nevelt.
Ez a semmit tehát, nem érez érzés.
Másút leírja egyébként, igen, hogy azzal, hogy ne reagáljon a szülei viszályaira, meg a ütlegelésekre, egy ilyen közömbös kérget növesztett magára. Ezért is csak hanghullámokat értetve, hiszen egy gyerek egy háromnyelvű házban megtanul három nyelvet. Nyilván két nyelvet nem akart érteni, nem akart követni. És ugyanez az érzelmekkel, hogy húz maga köré van, miközben a lóhoz való viszonyában és annyi mindenben elárulhatom, hogy egy rendkívül kedves ember akkor. Egyéb viszonyaiban, hogy mennyire rá neveli magát, hogy mennyire fontos ez a lassú odanézés és kitárulkozás, ahogyan koncentrál arra a lényre, akivel egyé akar válni. Egyé akar válni, mert azt mondja, hogy mintha egyetlen teremtmény volna ló és ember, akár a szántóföld magas sziklán egy férfi, mintha egybeolvadna, ugye a férfi alakja a sziklával. Hiszen lovaglásban az az ideális, hogyha nem ott zögykölődik ügyetlenül és töri össze a lóhátát, hanem olyan közös, ahol a comb, lábszár, kéz és a ló minden mozdulatát úgy veszi át az ember, vagy az ember úgy közvetíti a lónak, hogy tényleg az ugye egy test, egy lélek, mondhatjuk, ez ebben az esetben valamilyen egy tárgyá válnak, egy személyé, egy lényé. Azért tárgy, személy, lény, mert hát nem tudom a lovat, és így ezt a kentaurt miként megnevezni, de mindenképpen egy teremtmény vágtázik itt majd, hogyha sikerül elfogadtatni a magát. Tehát itt egyrészt az énjét kell, a self megtalálása, és utána a közösént, azt a közös egymás értést és akaratot kell létrehoznia. Szó esett arról, hogy a magyar irodalom állatábrázolásainál összenéztünk verseket, egysikúbbak, mint a nyugatiak, tulajdonképpen mindig egy ilyen parabola vagy példabeszédre használják az állatokat inkább, a nyugatiak pedig leírják az állat életének a mikéntjét, és valami empátia, belehelyezkednek, hogy az hogyan látja a világ, tehát ott egy egészen más, és mindig valami nagy létállítás bemutatására használják. De van egy műfaj, amelyben a magyar irodalom vagy a költészet csodálatosan gazdag, és az éppen a lovas versek, vagy a ló és lovas a leírásban számtalan helyen gyönyörű leírást találunk, mélyebb ennek az összetartozásnak és ennek a viszonynak csodálatos mélységeit. És mondok egy olyan verset, majd olvassák el, egy Juhász Gyulának van egy 25-ös verse, Ember állat, amely gyönyörű lóvers. Csak említem, mert nem közismert. Na most még annyit mondanánk, hogy ez egyben, miközben megszelidít egy lovat, ez egy a múlton is áttörő panasz van ebben. Tehát tulajdonképpen arról a gyerekkorról is, valahol az érzelemtelenségről is, ez mintha a ló segítségével törné át a gyerekkori traumák kérgét. Ugye, persze ez is érdekes vers, hogy mint láttuk Székely Jánosnál meg minden, nem az a furcsa, hogy van egy versnek közepe, vagy van egy csúcspontja, amely hol aranymetszés szerint, hol pedig egy hídelf szerint középen, vagy mikor, hol helyezkedik el, attól függ, hogy hogyan tagolja a szerző, hanem az, hogy itt a vers közepén található az origó. Tehát tulajdonképpen az időben ennek a szelidítésnek a kiinduló helyzet, az a pár nap, amely a Marjára kötött, és mellé ezt átkarolod, nem érdektelen, mert ott még idegen, ott még csak szoktatod, hogy hozzáérsz.
Igen, tehát tulajdonképpen a két egyéniségnek a megszületéséről és egymásra hangolódásáról szól, és voltaképpen azt sejteti, hogy ez csak ezáltal lehetséges, hogy mind a kettő kvázi létrejön, mert akkor egyik alap problémája az, hogy
előállítja egy ilyen
terület. Hogy hogyan találja ki önmagát, ki ő, kicsoda ő, hol vannak ennek az énnek a határai, illetve hogy ez hogyan tud-e egyáltalán érintkezni valami mással a világon. Egyik versében valami ilyet mond, hogy ma már a jellegzetes katolikus szó használt mellestek, csak zárójelben mondom, ebben a versben is, ugye a teremtmény, megváltás, kegyelem, stb. Tehát mondjuk itt teológiai szóhasználat van a vers mögött, és a látásmódja egy teljesen teológiai, hogy tudni, hogyan tudja megteremteni önmagát, és hogyan tud ezeken a személyes szenvedéseken áttörve kvázi megváltozni, vagy egy olyan metamorfózison átvenni, miután azt mondhatja, hogy igen, hát mi ugyan egy teremtmény vagyunk a lóval, de mind a ketten közben megteremtődtünk, mint egyéniségek is. Voltak éppen ez van, amiért értelem van a
verskörül. Igen, tehát olyan, mint hogyha ló lelke ellenállna, szegyez, morog, és aztán egyszer csak először csak testileg tűr a közeledést, utána érti már a parancs szavakat, és saját maga engedi. És ez nem egy szellemi parancsra, hanem egy kicsit idomul, tehát ez egy nagyon jó szó, a két élőlény egymáshoz idomul, ez a magyar szó, ez az idom, ahogy a testek, mint a Yang Ying, így ahogy egymás kitöltve, egyetlen egy testé válnak, ez az idomulás, ez egy, ebben az esetben úgy érzem, hogy rendkívül pontosan mutatja, hogy a test lélek egyaránt és különböző tempóban szokik a bizalomhoz. Kohl, mintha azt mondaná, hogy a bizalmat is tanuljuk, és az elfogadást is tanítjuk egymásnak, közvetítjük. Vagy mondhatjuk így is, hogy csak akkor lehetünk önmagunk, ha átváltozunk, ha valamit megértünk a másikről, ha valamit átveszünk belőle is, az ő ritmusából, és az ő élet létállapotából. Úgy érzem, hogy ezt egyébként az ő katolikus teológiai szóhasználata bizonyos értelemben meg is könnyíti. Tehát ezt a teremtmény lélek, kegyelem, megváltás, tehát ez egyik versében azt mondja, hogy a megváltásnak nincsenek elegáns útjai többé. Tehát, hogy így mondjam, az ő költői önkifejezését, vagy megvalósulását, ha szabad ilyen nagyon-nagyon profán párhuzamot vonnom, akkor ezek az állatversek egyfelől segítik, de másfelől ugyanilyen módon segíti, ahogy ő mondja ezt a csodálatos képet, hogy ha tested az övébe beles, olyan, mintha helyére zökkent egy zár, fém-fémre csatta. Tehát így összeillik, összepász, ahogy a... Igen, ezt számára a katolicizmus ugyanúgy képviseli, és ugyanígy könnyíti meg. Az is egy ugyanilyen vívő anyaga ennek a közeledésnek és a találkozási pontoknak. Egyszerre megváltoznak és megváltódnak, ő így fogja fel. Én ezt a megváltást, hogy a ló megváltása, vagy az ővé miben áll, legfeljebb abban, hogy találkozik valakivel, aki nagyon fontossá válik számára.
Igen, ez, és ahogy az eredetiben az van, hogy az individuál, tehát az egyéniesített, egyéniesedett létezés, ez a célja ennek, voltaképpen a lovaglás a szocializáció formájaként jelenik meg a versben, és hát kvázi ez az, hogy ketten különválunk, te egyé válunk, ez a bent és kint együtt a tagolja is, és érthetővé, felfoghatóvá teszi számunkra a világot. Na most egy elvontabb értelemben a vers azt is sugallja, hogy nemrég egy magyar pszichológus azt mondta, hogy a magyar társadalom nagy része nem vált, a magyar emberek nagy része nem vált felnőtté. Egy valamilyen értelemben idézőjelben most mondom, a felnőtté válásnak is a leírása közvetve ez a vers, hogy voltaképpen azt akarja, mintha azt akarná sugallni, hogy a
önmagunkra találunk, anélkül, hogy feladnánk magunkat.
Igen.
Ez a felnőttség. Hogy visszatérünk. Vagy a József Attila, az meglett ember, ki nem istene és nem papja sem magának, sem senkinek. Tehát nem isten és nem papja. Ez a ló-lovas viszony, ez az összetartozás, egymásra utaltság, mégis hierarchikus viszony, mégis. Ez egy ilyen viszony valószínűleg. Igen, hát még annyit mondanánk el, mielőtt befejeznénk ezt az estét, hogy higgyék el, hogy sokszor véletlen, hogy milyen versek kerülnek egymás mellé, mert az Adi lovasaitól, akik ott portyáznak, ő Székely János háborúba hajszolt kamasz lovasság, keresztül jutottunk el Kohlnak a békebeli találkozásáig, semmi olyan szándékunk nem volt, hogy egy ilyen közös motivumot találjunk, de nekem meggyőződésem, hogy a versek találnak egymás között ilyen átjáró utakat, és megszelídítik egymást. Köszönöm szépen, hogy itt voltam.